Katona Csaba történész, jó
igen,
reggelt!
Igen, szia, jó reggelt!
Haló, haló, itt vagyok.
Jó, most már hallunk is talán, igen, parancsolj!
No, hát akkor a Mikulás kérdésre járunk, pontosabban a Mikulás legendárnak a kialakulását, ha jól értelmeztem a problémakört.
A magyart, igen.
Na hát a magyar az egy nagyon érdekes történet, ugyanis a következő helyzet, hogy volt egy népi hagyomány, és lettek még egy olyan Mikulásunk, ami aztán egyre inkább közeledett egy globalizált Mikuláshoz, mint amivel ma is találkozunk. De akkor kezdjük magukkal a hagyományokkal, és jussunk el odáig, hogy Magyarországon hogyan vált minden népszerű részben a népi vonalon, részben pedig a városokban, mert a kettőt ugyanis eleinte el kell egymástól választanunk. Ugye magát a alakot azt általában véve Szent Miklóshoz, Műraváros püspökéhez szoktuk kötni. Ő 270 körül született, ha az emlékezetem nem csak, de senki nem tudja pontosan megmondani, és körülbelül a 300-as évek derekán halt meg. De Patara városában született, és Műrának volt a püspöke, de ezt a Műrát ma nem fogjuk megtalálni ezen a néven Görögországban, mert Demre néven Törökországhoz tartozik. És maga a sztori az azzal veszi a kezdetét, hogy különféle legendák maradtak ránk az ő életéről, mint a legtöbb szent esetében, az úgynevezett legenda Aurea gyűjteményben. És itt szerepel egy olyan legenda, hogy egy szegény apa nem tudta a három lányát férjhez adni, mert hogy nem volt semmilyen hozománya, nyersebb verzió szerint már prostitúcióra akart őket kényszeríteni, hogy valamiből megéljenek, és hát Miklós Műra püspöke oly módon segített nekik, ennek különféle verziói vannak, hogy három egymás követő nap, vagy három egymás követő évben egy bizonyos napon, de bizonyos mennyiségű összeget ajándékot csempészett oda a háznak, és ezáltal megúszta a családot a katasztrófától. És valószínűleg ez a legenda köthető ahhoz, hogy az ő alakja révén aztán is szakralizálódott egy jóval korábbi pogány néphagyomány. Ugye több olyan dolgot lát, hogy pogány eredetű néphagyomány, ugye több olyan ünnep van, amiről pontosan lehet tudni, hogy vagy kereszténység előtti gyökerei vannak, vagy akár a római szokásokra megy vissza, és a kereszténység úgy tette ezt az ünnepet, úgymond a saját ünnepkörének a részévé, hogy más jelentést tartalmat adott neki. Sok ilyen van, Szent Márton karácsony napja, és így tovább, valami hasonló történhetett itt is. Nagy valószínűséggel a év végén volt egy olyan szokás, a régi germán népeknél például megajándékozták egymást a tehetősebb emberek, de itt nagyon-nagyon bizonytalanul látjuk ezeket a dolgokat. Csak erősen valószínűsíthető, hogy volt egy kereszténység előtti figura, aki aztán majd olyan módon jelenik meg már a magyar néphitben is, akkor most szorítkozunk a magyar vonalra, hogy Miklós napon, tehát Szent Miklós napján, ami egyértelműen a Műrai Miklóshoz köthető, egy bizonyos falusi népszokás alakul ki, aminek a lényege, hogy egy Miklós körbejárta a falvat. Gondolhatnánk, hogy ez már Jóságos Mikulás bácsinak a figurája, de sokkal kevésbé így jelent meg. Ez a Mikulás ugyanis nagyon sokszor például úgynevezett láncos Miklós volt, aminek a lényege, hogy magára öltötte a Krampus funkcióját is, és amikor elindult, akkor éppen úgy jutalmazott, mint ahogy büntetett, és hát bizony előfordult, hogy aki a Mikulás játszott, a picit többet fogyasztott, mint azt illett volna, fizikai atrocitásokra került sor, a gyerekek pedig kifejezetten féltek tőle, tehát modellezők azt a helyzetet, hogy nem azt mondják, hogy Pistike, jön a Mikulás, nem Pistike, jön a Mikulás. Ezt ugye kb. Így kell elképzelni. És ez viszont oda vezetett, ez a fajta kettőség, hogy ez a népi hagyomány, ez lassan, de biztosan alakult át, bár még a 20. századnak a derekán, még a második felében is megvolt ennek a hagyománya archaikusan magyar falvakban, hogy ezt kiszorította és fölváltotta a Jóságos Mikulásnak az alakja. És hát honnan jön ez a Mikulás? Ez egy városi szokás. Tehát bármennyire szeretjük azt gondolni a téli ünnepkörről, ideértve a Mikulást, ideértve a karácsonyi szokásokat, az adventit, meg az újévit, hogy ezeknek nagyon ősi hagyománya van, ez nem feltétlenül igaz ebben a formában, hát karácsonyfát egy szűk 200 éve állítanak például Magyarországon, meg csak abban az egy dologban gondoljunk bele, hogy például olyan vidékeken, ahol nem terem a fa, teszem azt az alföldön, hogyan állított volna minden család karácsonyfát. Tehát ahhoz, hogy a karácsonyfa szokása elterjedjen, például kellett a vasút. Ez egy ilyen, hogy is mondjam, nagyon racionális megközelítés, de nem tudjuk másképp megérteni, miért így történt a dolog. Ami a Mikulást illeti a következő helyzet, a 19. század derekán jelenik meg abban a jóságos, kedves, jutalmazó bácsi formájában, ahogy ma ismerjük. Aki tehát ajándékot hoz a gyerekeknek, megdicséri őket, és az az alak, ez aztán egyértelműen már Szent Miklóshoz kötődött. És nem emlegették feltétlenül olyan értelemben, hogy aki most elmegy a gyerekekhez, az maga Szent Miklós, csak azt, hogy ez a Mikulás bácsi Miklósnakkor jár körbe. A Mikulás névnek a átvétel az egy nagyon érdekes dolog, mert ez a Miklósnak ugye a cseh verziója. 19. századra kell, hogy azért meglehető szoros szimbiózisban élünk, még 1867 előtt is a csekkel, tehát ki tudja, hogy miért onnan jött, de találkozni irodalmi művekben például még a Szent Nikola alakkal is, az meg egyértelműen a délszláv verzió, tehát még nincs feltétlen kikristályosodva, hogy Mikulásnak hívjuk őt. És itt jegyezzünk meg egy nagyon fontos dolgot, azt nevezetesen, hogy már előfordul ekkor is a télapó elnevezés, de igaz nem a Mikulásra vonatkoztatva, de a télapó, egy megszemélyisített tél, az már ekkor felfedezhető irodalmi művekben, ennek később lesz jelentősége. Na most ez a Mikulás viszont, ez először szakralizálódik, tehát közelebb kerül Szent Miklóshoz, aztán pedig elszakadt tőle, tehát ugyanaz történik valami számos másik egyházi ünneppel, hogy igazából olyannyira van népszerűvé válik maga az ünnep, illetve az ünnephez kötődő figurák kultusza, hogy már jelentőségét veszíti, hogy ki a hívő és ki a nem hívő. És ez az ajándékozó szerep, amit a Mikulás betöltött, ugye nem is szoktuk már Szent Miklósként emlegetni, hanem csak Mikulásként, ez a városokban terjedt el nagyon gyorsan a 19. század derekától Magyarországon, és tulajdonképpen a 20. században benne már szerepet játszott a tömegmédia is, gyakorlatilag mindenhol roppant népszerűvé vált. Megőrizve valamit persze a korábbi hagyományokról, meg gondoljunk a Krampus figurájára, ugye ez a német osztrák, egészen pontosan osztrák hagyományokban őrződött meg, a Krampen, tehát a karmok erre utalt vissza, és a Krampus, mint olyan, ő a Mikulás korábbi, ugye a népi hagyományban említett sötétebb oldalát jelenítette meg, hiszen a Krampus ugye csörgeti a láncfejét, zsákjában elviszi a rossz gyerekeket, virgácsot hoz nekik, és így tovább. És ha valaki Ausztriában lát a Krampus felvonulást, az pontosan tudja, hogy mennyire félelmetes volt eredetileg a Krampus ördögszerű alakja, de hogyan szerint egy ilyen nyelvet öltögető, na jó, adok egy virgácsot jellegű figurává. És van ennek egyébként egy érdekes kiegészítése, például Csehországban, ami Európa egyik legatéstább országa egyébként, de ezzel együtt a hagyományokat, még a vallási hagyományokat is rendkívül fontosnak tartják és őrzik. Ott például, ha Mikulásán indul, akkor nem két Krampus kíséri, van egy Krampus, hanem mindig mellette van egy Krampus, meg egy angyal. Tehát a jó és a rossz egyszerre jelenik meg a Mikulás mellett. És ez a Mikulás alak aztán itt Magyarországon is, vagy szerte Európában más-más neveken, gyakorlatilag minden polgári háztartásnak a részévé vált. 1945 után jött be egy újabb váltás, amikor ugye egyre inkább kezdték télapónak nevezni. Ugye, ahogy említettem, maga a télapó elnevezés korábban is létezett, de azért nagy valószínűségedi belejátszott az a rendszerváltás is, aminek a révén létrejött a létező, de nem működő szocializmus, hiszen ugye Szent Miklós alakjától a Szovjetunió, akkori Magyarország nagy példaképe eltávolodott tekintettel annak az egyházi kötődéseire, és helyette előtérbe helyezték Gyét Márózt, vagyis a télapót. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a Gyét Márózt kísérője ott egy leány alak, akit hópecsecskének, egy gulacskának hívnak, és gyakorlatilag ilyen kékes-fehéres, ilyen fagyos fényben tündököl ez a leányzó.
Hát ezt igazán átvehettük volna tartósan is szerintem a Krampus helyett, de hát mindegy.
Vitathatatlan módon egy picit, hogy is mondjam, csak jobban hat az ember szívére bizonyos értelemben, hogy egy gulacska figurája, mint egy akár vörös, akár egy fekete Krampus. Próbáljuk meg a hagyományokat átformálni, ha gondoljátok, akkor álljunk bele, de hosszú folyamat lesz. Okay. Meg kell mondjam, és meggyőződésem, hogy sokkal inkább az apukákat tudnánk erről meggyőzni, sem mint a gyerekeket.
Na de ezt kétségkívül így van, igen.
Viszont ez a fajta névkettőség, ez nagyon érdekesen mutatja, hogy milyen kulturális rétegek rakottak a Mikulás figurájára, hiszen annak ellenére, hogy a télapó elnevezés elterjedt Magyarországon, és hétköznapjára vált, nem tűnt el a Mikulás elnevezés, és hát a rendszerváltás után pedig egyértelműen a Mikulás dominált. És ez a figura, amit látunk, a láncát csörgető, kicsit ijesztő, kicsit krampuszos, ugyanakkor jóságos, tehát egyszerre büntető és egyszerre jutalmazó figura helyett kialakuló új Mikulás alak, hosszú fehér szakál, sokszor szemüveggel, az gyakorlatilag ma már azt kell mondjam, hogy uniformizálódott. Tehát mindenhol ezzel a Mikulással találkozunk, ehhez járult hozzá még a 30-as évek végén a Rudolf pirosorrú rénszarvas története, és innen jutottunk el oda, hogy ma már ugye az egy általánosan elmondható dolog, hogy a Mikulás úgy tartják számon, hogy a levegőben közlekedik, a szarvasok vontatják az ő szárnyát, és akkor erre tegyünk rá még egy dolgot, ez már abszolút modernkori dolog, hogy a Mikulás alapföldön lakik. És ugye a jó pukki, ami azt jelenti egyébként, hogy északi bak, és hogyha belegondolunk a északi népeknek a különféle bakokhoz, kecskefigurákhoz fűződő pogány hagyományra, megint összeér a kereszténység előtti pogánysági kultusza, illetve a keresztény kultusz, viszont ez meg azért érdekes, az egész jó pukkis történet, mert a korábbi Mikulás, tehát a magyarországi és egyáltalán az európai keresztény felfogás szerint a Mikulás lévén Szent Miklós alakjához kötődik, a mennyben lakik, és onnan jön le időről időre, fel nem merült, mondjuk az elmúlt 3-4 évtizedekre számítva, hogy jó lukuk jelindulja.
Hát, hogy tudták a finnek elhitetni velünk, hogy ott lakik a jó lupoki, ott lakik a Mikulás, és gigantikus bizniszt is építettek rá.
Egy tippen van, hideg van. Tehát mégis hol lakjon, tehát nehéz lett volna, hogy mit tudom én, a Szentsen szigetekben áll abban, hogy tőlünk szokott elindulni, de egyébként meg itt van Fürdőgatyában.
És menet közben öltözik föl, igen.
Jó, de ott vannak azért szomszédok, hát ez lehetett volna még ott, északon van még néhány ország. Finnek voltak a legügyesebbek ezek szerint. Ez marketing, vagy hogy jön?
Megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált a Lordival, tehát lássuk be, hogy bizonyos dolgokra képesek.
Igen.
Ugye Hard Rock Hallelujah. Ez a Hallelujah révén nagyon halvány szálakkal azért tapad a keresztény kultúrközhöz, bár ezt nem erőltetném most itt ezen a ponton meghallgatva azt a számot. De csak arra akarok utalni, hogy ez egy ilyen egészen új dolog, és valóban bejött. Tehát van egy másik, nevezetesen az, hogy milyen színű a Mikulás ruhája, ugye van egy olyan nézet, de ezt nagyon nehéz igazolni, hogy azért lett piros a ruha, ugye a fehér szörmével szegélyezett hosszú kabát, vagy rövidebb kabát, mert van rövid kabátos verzió Mikulás is, Magyarországon inkább a hosszúbb kabátos elterjedt, Amerikában sokkal inkább ugye a Santa Claus, ez a rövidebb kis kabátkás. De ez onnan van, hogy a Coca-Cola szponzorálta a Mikulást, és ez váltotta fel a püspök lilát, viszont amennyire én utána jártam, ez nem feltétlenül igaz. Egész egyszerűen az a helyzet, hogy voltak pár korában is pirossal ábrázolt Mikulások. Úgyhogy ezt így némiképp cáfolni kényszerülök ezt a legendát, de ez meg nem olyan nagy baj. Mert hogy miért ragaszkodnánk mi a CLT szponzorálni Mikulás, tehát egy Mikulásnak más dolga is van, mint a szponzori szerződésként kössön. Persze. Egészet megnézünk, egy nagyon összetett figuráról beszélünk, ami azonban ma már egyre inkább elveszíti a sajátos jellegét, és azt kell mondjam, hogy ma már a Mikulás majdnem mindenhol ugyanolyan.
Ez tök érdekes, hogy ebben az irányba állt. Tehát a 20. század második felében kiegyenlítődtek a különbségek, és elment mindenki az uniformra. Ahogy a világ globalizálódott, úgy lett a Mikulás is közös, ugyanúgy kinéző figura.
Nem teljesen, de megy abba az irányba. Tehát ma már bizonyos vonásai, tehát például az, hogy lapföldről érkezik, hogy ebben tényleg jó lupok ki, hogy szarvasok húzzák a szárnyát, ezek szerintem általános uniformizált dolgok. De már az elnevezései nem feltétlenül, mert bármennyire szeretjük hangoztatni ezt a jó lupukit, azért mi is Mikulásnak hívjuk, megint másról ugye Santa Claus, megint máshol Baba Noel, tehát én nagyon összetett a elnevezése, de kétségtelen tény, hogy a globalizáló világ, meg globalizáló Mikulás felfogás felé haladunk, az ember nyilván a történész annyira nem örül, és akkor igyekszik a nyombiztosítás révén megőrizni a korábbi egymástól eltérő formákat. Ennek a folyamatnak egyelőre a közepén vagyunk, úgyhogy nem, még nem uniformizált a Mikulás, de haladunk arra felé.
És az igaz, hogy csak nálunk jön december 6-án mindenhol máshol, akkor karácsonyhoz kötődik az ő érkezés?
Igen, nálunk ez olyan zavaros lett, hogy jön egy Mikulás, jön egy télapó, akkor kikicsoda, hogy van ez?
Nem feltétlen, tehát azért vannak olyan országok, ahol szintén ehhez a naphoz kötődik, de ugye vannak olyan kis, ahol pedig azt szokták mondani, hogy a karácsonyi ajándékot nem a Jézuska hozza, hanem a Mikulás vagy valami más figura. Uh-huh. Tehát ezek eléggé eltérőek országokként ezek a hagyományok, de azért ne felejtsük el, hogy Szent Miklós napja, és mert a keresztény világ, a katolikus világ szűkebből azért globalizált világ volt, azért ne lepődjünk meg azon, hogy azért máshol is a Mikulás október-december 5-6 környékén, tehát a 5-ig a 6-ig irodó éjszaka fölbukkan, úgyhogy nem csak nálunk van így, de nálunk is így van.
Oké.
Hát ez klassz volt, köszönjük szépen.
Csaba nekem, bácsi, köszönjük szépen.
Így följött egy ilyen kép, hogy mi lett volna, hogyha az Olympus citromlé gyártója, szponzorálja Mikulást, hogy néz neki?
Hát ugye különféle cégek reklámjaival látunk már zöld, kék, stb. Kabátos Mikulást, úgyhogy ne lepődjünk meg ezen a legkevésbé sem. Ha pedig valaki valóban ősi hagyományoknak a lecsapódását szeretné látni, akkor változóban javaslom, hogy tekintsen meg egy stájerországi Krampusfestet, de előtte vegyen be valami szíverősítőt, utána nem fog jól aludni, viszont roppant érdekes. Ez egy nagyon más, nagyon ősi Krampus felfogás fog megjeleníteni számunkra, ilyen Stephen King-est.
Ó, akkor arra tényleg gyúrni kell.
Kíváncsi vagyok, rákeresek.
Köszönjük szépen.
Krampus Fest Ausztria, jó?
Oké, köszi szépen Csaba, szép napot.
Sziasztok.
Szervusz. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a Magyar Mikulás titkairól.